Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorral, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és még mindig vendégünkkel, Mogás Dániellel, akiről kiderült, hogy egy nagyon elemző típus azt válaszolta erre, hogy igen. Ugye ez az elemzés, és most térjünk egy kicsit, hát eddig is komolyan beszéltünk, de komolyabb témákra, hogy a te életedben a hit az egy elég komoly alapkő, ugye?
Igen.
És az is szerintem egy picit összefügg ezzel az elemzős, boncolgatós életformával.
Amire te gondolsz, az, hogy én forgatgatom a Bibliát, és beszélek olyan emberekkel, akik ezt jól ismerik, és inkább az eredeti írásokat boncolgatom, mint hogy bizonyos vallások vagy gyülekezeteknek a Bibliára ráhúzott fájtlain keresztül próbálja az ember összeszedni a tudást, és egy idő után igen, tehát meg kell küzdeni vele, eléggé sokrétű olvasmány, de az ember bizonyosságot akar szerezni egy olyan dolog iránt, ami ugye sose lesz benne bizonyos, mert a hit az pont erről szól, hogy ezt 100%-ig nem lehet bebizonyítani, de támpontokat keres, hogy megerősítse azt az érzést, ami valószínűleg igaz.
Ez szép volt, bár nem nagyon tudtam követni.
Hát ez
a hitben önmagában van egyfajta bizonyosság, bizonyítás nélküli bizonyosság. Tehát akkor mit kell bizonyítani?
Hát ez nem egy folyamatos bizonyosság, tehát a hit az nem úgy néz ki, hogy egyszer megtörtént, és akkor az ember folyamatosan ugyanazon a szinten hisz, hanem mindig elkezdi elveszteni a hitét, és utána megint erősebb, ez egy ilyen ingadozó folyamat általában. És sosem 100%-ig biztos, olyan nincs szerintem, aki ezt mondja, az... Aztán nem mondom, hogy hazudik, mert valószínűleg úgy érzi, de a Jézus legközelebbi követői, a tanítványok is, az egész Biblia arról szól, hogy folyamatosan elvesztik a hitüket, hiába látták már az összes csodát, már minden megtörtént, és utána még fel is támadt, és minden jóslat, és minden dolog beigazolódott, és még akkor is, és erről szól a Biblia is, hogy ez folyamatosan az ember hitetlenkedik. Szóval ez egy ilyen út.
És téged, te már sokszor vesztetted el a hitedet?
Hát úgy, hogy érzem, hogy most ettől távol vagyok, hogy ezzel most nem tudok foglalkozni.
És azok milyen? Azok valamilyen események, tragédiák, rossz, olyan rossz dolgok, ami miatt ez van, vagy pedig nem.
Az, nem. Tehát azon én már szerintem túl vagyok, hogyha velem, vagy bárkivel, vagy az egész világgal történik valami tragédia, akkor ugye azt mondják, hogy na hát, ha van Isten, akkor miért nem? Hát ez nem az Istennek a munkássága természetesen, tehát ez egy óriási félreértés, de tehát nem ezek miatt veszti el az ember, hanem mert mondjuk, hogy vagy a gyarló, vagy az általános hétköznapi dolgok egyszerűen már teljesen elveszik a lényektől, és ez nagyjából az egész emberiségre igaz, hogy annyi mindennel foglalkozik, hogy a lelkével már nem tud igazán foglalkozni, eltávolodik tőle, és akkor egyre kevésbé lesz fontos. Ez mondjuk a dopamin is ilyen, csak az ennek a rossz változata, hogyha folyamatosan olyan dolgot csinálsz, mondjuk TikTokozol, és az elvileg a dopamin szintet fölviszi, és hogyha ezt leteszed egy időre, akkor a dopamin szint lenyugszik, és már nem hiányzik annyira a TikTokozás. És gyakorlatilag itt meg pont az a szint kezd el egyre inkább gyengülni, amivel kapcsolódsz ez az egészhez.
Dopamin, meg igen, az egy kicsit olyan is, nem, de függőség. Tehát akkor rögtön az történik, hogy kijön belőle, mert neked azért van egy függőséged, igen, egy másik földi függőséged is van.
Hát igen, inkább földi függőség van, és az a baj, hogy itt meg függőség nem alakul ki. Tehát én ezt nem mondhatom, hogy ez egy hát sajnos vagy nem sajnos, de ezért dolgozni kell. Míg a TikTokért nem nagyon kell dolgozni, mert az egy pillanat alatt függőségi alakul, meg a drogoktól is függő leszel. Ezzel meg küzdeni kell, hogy ezzel te tudjál foglalkozni. Tehát ez
pont az ellenkezője. De mivel küzdesz? Mi a küzdelem tárgya?
Hát az, hogy megerőszakoljam magamat, hogy ezzel például foglalkozzak akkor is, amikor nincs hozzá kedvem. Mert szerintem ezekkel a lelki dolgokkal foglalkozni, főleg egy olyan világban, ami gyakorlatilag most már teljesen kiszorítja azt, hogy az ember tudjon igazán magával foglalkozni, vagy konkrétan azzal, hogy ő jobb ember legyen, mint ami, így rá kell erőltetni magam, hogy ezeket a tanításokat, ezeket a bölcsességeket, vagy ennek a hátterét, ezt egy ezt magamévá tegyem, és emlékeztessem magam arra, hogy igazából így lenne helyes élni. Azt hozzáteszem, mindenütt elmondom, hogy én közelébe se vagyok a helyes útnak, én csak azt érzem, hogy én nagyon tisztán látom, hogy ez lenne a helyes út, és az ezen való járás, ez a munka, az, hogy rá erőltessem magam arra, hogy ez egy idő után már nem a magam megerőszakolása legyen, hanem annyira átalakulok, hogy ezen már könnyedén tudok járni ezen az úton.
Én amikor a földi függőségedről beszéltem, vagy a földi rakjának, én tudom, hogy neked van egy nagyon komoly függőséged, ez pedig a játék történet, de ugye ez áthatja az egész életedet, én is ugyanilyen vagyok egyébként, én nem vagyok annyira komolyan benne, szerintem egyébként, már többször beszéltük ezt egyébként, én önvédelemből nem vagyok benne, mert nagyon sok éjszakai órám rámenne erre a történetre, de te tulajdonképpen van egy másik életed, egy titkos föld alatt, most már lehet mondani föld alatt életed, mert az új házatokban már ez a föld alatt van, ez a történet, te egy gamer vagy, igaz?
Igen. Hát a gamer, de nem csak a virtuális világban, hanem egyébként is. Tehát én a petánkkal, meg a focival, tehát ami játék, én nem is tudom, hogy milyen játék van, talán az olyan játék, ahol nem lehet nyerni, azok nem érdekelnek, sőt fel is idegesítenek, hogy akkor miért nem beszélgetünk.
És te nyerni akarsz mindig?
Persze.
És idegesíten nem nyersz?
Nem úgy, hogy akkor én most elkezdem szídni a többieket, de igen. Tehát én
ez a játék lényege.
Hát igen. Jó, igen, de
én tudom. Én soha nem értettem azokat, akik egy szinten, persze tudom, tehát értem, de valójában a játékért játszani, az nem akkora élvezet, nyerni. Hát én persze. Nyerni szeretnék, és igen. Annak az egyik formája az, hogy valamit játszom.
Igen.
De mindenben nyerni szeretnék.
És miket játszol?
Hát a társas játékoktól kezdve a számítógépes játékokig, tényleg a petánk, amely ide jött, akkor ott van az is, de hogyha leraksz elém valamit, amit úgy látom, hogy jó, akkor
rácuppanok.
Az amiba is, tehát az is.
Én a családomat szoktam felidegesíteni, amikor ugye a legkisebb közös többszörös a legkisebb gyerekem, meg az egész családdal az a kinevet a végén.
Hát
és... És ott aztán egészen komoly sértődések is megy a dolog. Úgyhogy...
De egyébként például annyit fejlődött a társasjátékipar, hogy a kinevet a végén az abszolút szerencsefaktor játék. Tehát ott dobálod a kockát, és igen. Aki nagyobbat dob. És én most már szeretem azokat, amik a szerencsefaktora lehető leginkább le van redukálva.
Igen, de azért a kinevet a végénben lehet szövetségeket kötni, amiket azt felrúgsz az adott alkalommal.
Az viszont zseniális, mert én azokat szeretem, ahol amúgy verbálisan igen. Is küzdünk. Tehát igen. Van egy stratégiai játék, és hosszan győzködjük egymást, a szegény kukla volt zseniális igen. Egyébként, ebbe elmentünk.
Közös barátunk, igen.
Társas játékozni, és mindegy, egy stratégiai játék, és ott hosszan mondta a haverom neki, aki meg állandóan tiszta lélekkel benne van a játékban, hogy figyelj, nem támadhatsz meg, értsd meg, hogy ott megtámadhatsz, megbomlanak az egyensúly, utána rád fognak menni, és tényleg egy ilyen negyedórás, hosszú monológot fölállt a székből, és a kuklászi végighallgat, ami azt mondta, akkor megtámadlak. És teljes őrület volt, szóval, hogy ez a jó a játékban igazából, hogy ez csak akkor lehet, hogy akkor élvezem én, hogyha szívvel, lélekkel mindenki nyerni, akkor utána persze nem öljük meg egymást, de különben, tehát az, hogy vannak ilyen kooperatív játékok, hogy együtt jussunk, ilyet hagyjuk már.
De gőjön meg mindenkit. Hát persze. És akkor erre sok éjszakád rámegy? Még most is?
Ja, most már visszafogtam kicsit most. Már nem. Hát a Covid alatt volt ez nagyon durva.
Hát de figyelj, a Covid alatt történt egy olyan, akkor ugye beszéltünk sokat telefonon, meg minden, amit én a mai napig nem értek. Ez ugyanis az történik, hogy a Dani fifázol is, ugye?
Igen.
És vannak emberek, akik fizetnek azért,
hogy nézik, hogy ők
fifáznak.
Ez nagyon fontos, nem azért fizetnek, ők akkor is nézhetnék, ha nem fizetnének, csak ők jutalmazzák a közvetítést azzal, hogy bedobálnak pénzt.
Hát ilyen, igen, tokeneket
van. Tehát ők támogatói igazából ennek az egésznek, nem az van, hogy mindenki.
De te például csináltál ilyet, hogy nézted másnak a játékát?
Hát nem volt időm, hát én játszottam.
Na jó, de egyébként azért, de most is csinálhatnád.
Hát de nem, mert én inkább közvetítek, tehát én nem nézem más, mert ugye
amíg akkor is játékkal fog,
néha így belenézek egy kicsit másnak a dolgába, de nem igazán, mert...
De a saját meccseidet közvetítetted?
Persze.
Az komoly. És közben játszotta, és közben nyomtad, hogy mi a vizé, passz jobbra?
Hát nem teljesen olyan, mint a, de egyébként hasonló ahhoz a közvetítéshez, csak itt még jobban izgul a konferenci.
Mondjuk, hogy nem mondja hülyességeket mindig.
Nem, azért a saját csapatáért, tehát a gólban
ez még a FIFA-nál megértem, de én egyszer csak azt láttam, hogy a gyerekem néz egy olyan játék közvetítést, ahol Minecraftosnak emberek is.
Igen.
Arról beszéltek közben, akik Minecraftoztak, hogy ott mi történt. Hát azt hittem, hogy megzöldülök tőle, de tényleg.
De szóval... az meg azért van, mert hogy bizonyos játékok annyira bonyolultak, vagy olyan sok lehetőség van benne, hogy ötleteket szednek egymástól. Ezért ez az egész ennek a pszichológiája azon alapul, mint régen összegyűltünk a leggazdagabb gyereknél, és akkor mindenki az ő gépét ülte körül, és együtt játszottak, ez teljesen ugyanaz. Van, aki szereti ezt nézni, hogy a másik játszik, és ugyanakkor ez a csoport, aki így összegyűlik, ötleteket adnak egymásnak, mondjuk van egy pálya, vagy valami feladvány, akkor azt együtt oldják meg. És ez a lényege, csak így most már virtuálisan kiterjedt ez a történet, de nagyon érdekes, mert ez a Mogger Gamer klubot megalapítottam a Twitch-en, és először azt hittem, hogy ilyen kis pattanásos hülye gyerekek lesznek ott, akik majd mindig így elküldenek a francba, és ehhez egy olyan harcosok klubja, mint a filmekről már beszéltünk, alakult ki, hogy a lehető, tehát a hagyományon is most nem a haverjaink, hanem egy teljesen másik lovas nomádtól kezdve, a tűzoltón, a kommandóson, a színházi beengedő emberen keresztül jöttek oda, akik így odasugták, hogy mi is nézzük, hogy játszó király. És ilyen családapák, meg nők is, akikre egyáltalán nem számítottam, azóta vannak, akik ugye összejárnak sörözni egy ilyen mog, nem mag, hanem mog, ugye ez lett a beceneben, a rendkívül szellemes, és ez a kemény mog, ez összejár, azóta már házasság köttetett, meg ilyen nagyon jó barátságok születek, tehát egy elképesztően kellemes csalódás, nem a számítógép mögött ülő, ki nem mozduló emberekről van itt szó, hanem itt nagyon sokan. És szerintem mondjuk a sorozatnézéshez képest a játék az inkább bekapcsol, míg a sorozatnézés az kikapcsol, és ugye a kettő között az a lényeges különbség, hogy te ott csinálsz valamit, ott gondolkodol, stratégiába, vagy ügyességedet valamennyire fejleszti, míg hogyha beérsz és egy közepes sorozatot végignézel, ott semmilyen történik, el is már ugye nem is tudunk róla beszélni.
Hát ilyen. Ő veszélyes nekem például, mert ez engem sokkal jobban beszippant. Tehát akkor még ott vagyok, még egyet gyerünk, akkor
igen.
Amikor néztek, akkor mondjuk illet nyerni, nem? És nyertél elsősorban?
Hát én azért a mostani fiatalokhoz, tehát régen, engem még nagyon-nagyon régen, mikor a FIFA 98 meg ilyenek voltak, akkor a válogatottba be akartak rakni, akkor még 4 ember volt, tehát elég jó szinten nyomtam.
A 4 embernek volt FIFA, és 2-nek volt PC.
Igen, még nem játszottak annyira egyébként valóban.
Igen.
És de most már hát a középszint is talán túlzás lenne, az most már mindenki, és ezek a fiatalok elképesztőek. Hát ugye most voltam Amsterdamban a GT7 világbajnokságon, ami egy autószimulátor világbajnokság, és ott valahogy kvalifikáltam magam a nagy színpadra, mert volt egy olyan verseny, hogy az e-sportolók és az ismert emberek vagy influencerek, ugye itt én voltam az. És akkor ott az ismert emberek kvalifikáltak, és azok között én bekerültem a nagy színpadra, és akkor ott voltunk, amit tudom én, 50-ből 12-en, akik ott az amszterdami nagyszínházban a 600 néző előtt kellett versenyezzenek, és hát az olyan adrenalin volt, és ráadásul minden pozícióban volt az autónk, mert utolsó előtti helyen kvalifikáltam magam, utána kezdte az e-sportoló, az felment az első helyre, majd én átvettem, és visszaestem az utolsóra. Tehát a végig az a Mogex, wow, Mogex, oh, wow, Mogex, és akkor a tetejére, és aztán az aljára. De hát nagyon izgalmas ez, meg nagyon más szint. Egyébként az e-sport ilyen szempontból én tényleg valamilyen szinten irigykedve néztem ezt mindig, meg valamilyen szinten le is néztem, hogy most mi az, hogy játszik, és így úgy, de azért ha már a sakkot is sportnak tekintjük, akkor azért itt is elképesztő reflexek, elképesztő önuralom, tudás és beletett munka kell, és most már az e-sportot hál' Istennek összekötik a sporttal, tehát már nincs olyan e-sportoló, aki nem sportol rendesen, az a fizikumukat is edzik, úgyhogy elég kemény világ ez.
A mostani előadásaidnak a egyik nagy részét teszi ki, inkább azt mondom, mert ugye nyilván vannak különböző, te nagyon sok műfajban vagy jelen ebben a mondjuk nem nevezzük humorista, stand-upos történetben.
Színész is.
Színész. Igen. De mostanában elég sokat teszi ki az improvizáció. Ugye ez már régóta csinálod, és ugye ez egyik milyen előadásodban engem is bevontál, ez a Bolondok hajója című jó kis móka, amiben egyébként csak mondom neked, majd egyszer szeretnénk meghívni Iván.
Nem érdekel.
De érdekel, mert egy filmet csinálunk, képzeld el.
Nem szoktam ezzel foglalkozni,
egy komplet filmet csinálunk meg az előadás végére. És, de ezt akartam mondani, hogy számodra miért fontos az improvizáció, hogy miért lett ez egy ilyen elég komoly zászlós hajója a te munkásságodnak?
Hát mert mindig is szeret, hát eleve ugye a játék, tehát az improvizáció egy játék, és nem szerettem szöveget tanulni, tehát én a bátor színészek közé tartozom, illetve mindig is azt élveztem az egész színészetben a legjobban. Egyrészt, hogyha egy karaktert kell vinni, az egy idő után már, tehát nekem a századik előadás, és ugyanazt a szöveg, mindig lehet belőle előhozni jót, de hát nem mindig úgy megy az ember a színpadra. Itt rengeteg karaktert el lehet játszani, ami engem mindig is nagyon vonzott, és hát az, hogy ott születik meg a pillanatban az újabb pillanat, és félig hatással vagyok rá, félig átadom magam ennek az egésznek, és akkor ez egy ilyen őrült folyam, amit a nézők nézik, ezt a kínszenvedést, amit ha sikerül feloldozni, akkor azt utána imádják. Mindig is a színházban az összes improvizatív próba nekem az volt a csúcs.
Hát de tudod, ezt már múltkor valamikor beszéltük, hogy tulajdonképpen maga az improvizáció az olyan, mint a próba folyamat, hiszen jó, kötött szöveg van, valamiféle módon kötött szöveg van egy színházi előadásban, de mindent ott találunk ki. Utána annak az a lényeg, hogy ezt még egyszer reprodukálni kell. Ugye egy improvizációs előadáson már még egyszer nem kell reprodukálni, de ugye most lesz február 16-án egy nagyon álló este a Kongresszusi Központban, a Budapesti Kongresszusi Központban, és annak is lesz egy része szintén improvizáció, illetve most nem sokára együtt fogunk föllépni, de igen. 15-én és 16-án, február 15 és 16-án, ugye Kecskeméten és Debrecenben, ezzel a Bolondok hajójával, úgyhogy ha hallottok bennünket Kecskeméten és Debrecenben, akkor várunk benneteket szeretettel.
Hangosabban mondj!
Nem, tényleg. Ami egy nagyon érdekes történet, valóban az történt, hogy kimegyünk, és
hát a és nézők... improvizálnak.
Mindent a nézők határoznak meg, semmilyen. Csak a játéktípusok vannak, amiket, vagy pontosabban a jelenet típusok vannak, amiket a Dani elővezet, vagy elmondja, hogy mit kell csinálni, de mindent a nézők határoznak meg. Ebben van egy kedvenc, az én kedvenc játékom, amit minden pillanatban gyűlölök, mint majdnem elmondtam micsodát valamilyen dologban, mert totálisan sikertelenek vagyunk benne, de hál' Istennek a Dani is. Ez az, amikor rímben kell beszélni. Egymásra kell beszélni, és folyamatosan megbukunk. Nézők nagyon szeretik. Nagyon jó.
Hát ez egy alap impro játék a rímben.
Igen, de hát a nézők nagyon szeretik azt, amikor a színész egy ilyenben szenved, és az maga a produkciós, mert akkor olyan, mintha belelátna az egész folyamatban.
Hát igen, meg szerintem pont az a lényeg benne, az egy másik lényeg, hogy ők látják, hogy ez igaz. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, egyébként megbeszéltünk mindent, hiszen ők mondják el, hogy hol legyünk, mit csináljunk, igen, milyen dolgokat tegyünk. És ugye ennek az egésznek a vége, az a második résznek a nagy összefoglalója, egy ő általuk meghatározott műfajban, egy ő általuk meghatározott címmel, egy ő általuk meghatározott nagyjából történetben, négy meghatározott ő általuk elmondott mondattal, hogy annak el kell hangozni, hogy csinálunk egy komplet nagy játékfilmet. Úgyhogy csak mondom neked, Iván, ez szerintem szakmában.
Nem megyek, és felvesszük, és
mehet a moziba.
Ezt hívják sorozatnak.
Igen, 26 karakterrel egymás után.
Igazából ezek az evolúciója onnan indult, hogy hát mindig próbáltam, ugye volt Duma Színház versus Beugró is, de előtte én még próbálkoztam, hogy az előtte volt egy, amikor összehívtam színészeket, de az nem volt rentábilis, meg akkor nem értek rá, így úgy, amint ez bonyolult lett. És akkor a végén odáig redukálódott, hogy akkor elkezdtem egyedül csinálni. Jó, nem érdekel, én akkor is improzni fogok. És akkor az önálló estjeimnek a végén először a Táliában volt a mesék, ott csináltam, Jós kártyából húztak, és ott is csak három kártya volt, és abból egy mesét. Utána jött ennek az akasztott embernek a mostani, ami most lesz a Kongresszusi Központban a temetése, egy olyan te, ugye az az akasztott ember az a tarókártyában a kiszámíthatatlanságot jelzi, tehát hogy függ egy ember lefelé, feljel lefelé, és az egész életük mostanában eléggé kiszámíthatatlan. Ugye erről szól az est, és a legkiszámíthatatlanabb a vége lesz az improvizáció, mert már én magam sem tudom, hogy mi történik, és akkor a nézők bedobnak egy-egy szót egy kalapba, másik néző meg kap egy csengőt, és én elkezdek egy történetet, amit még mondanak hozzá mondatokat, azt mesélem nekik, és amikor az egyik csönget, a másik beolvas egy szót, és az beleszövöm egyből a történetbe, csak így alakul ki valami, aminek megvan határozva, ez ugyanúgy egy nagy film igazából a vége. És akkor ez gyakorlatilag most már 50 percig tudtam húzni az egyszemélyes improt, úgyhogy utána megtapsoltak és nem öltek meg, tehát ezen felbuzdulva. Most a Budapest Jazz Clubba kezdek egy 70 percre kéne kitolni, az lenne, mert egy jazz zongoristát még behúztam, Gáspár Karcsit, aki még emellé zenélni fog, és akkor megpróbálok egy 70 percet összerakni úgy, hogy...
Hogy ne dobáljanak meg.
Hogy ne dobáljanak meg. És egyébként, tehát az, amit egyre kevesebb korlátot teszek le. Tehát ugye még a beugróban is nagyon jó játékok voltak, amik nagyon frisse teszik az egészet, meg mindig más. Itt is vannak játékok a Bolondok hajójában, amik ugye nagy filmre készítik föl a nézőket, hogy először jelenetet csinálunk így, úgy, amúgy. És akkor a vége az meg a teljes őrület, tehát onnan ott elszabadul a pokol, és akkor egymás karakterébe ugrálunk bele, ott már nem fogja senki a kezünket, nincsenek korlátok. Annyi korlát viszont van, hogy be kell fejezni
valahogy,
ahogy azt, hát van egy utolsó mondat, ugye arra rá kell tenni. Én az én estemben, ahol egyedül vagyok, ott egy végeképet találunk ki a nézőkkel, és akkor az kell legyen a végekép, és azt ők mondják meg. Tehát nem írókra bízom ezt a feladatot, hanem mindig a nézőkkel együtt dolgozunk, ami hát elég veszélyes. Most azért is jön Gábor egyébként, hogy mert az egyik néző szokta kalapból olvasni ezeket a szavakat, de egyrészt az ország legjobb hangja, másrészt meg együtt is improzunk, és venné kezébe ezt a történet, és lehet, hogy még bele is nyúlhatna, mint rendező egy kicsit néha, hogyha úgy érzi, hogy...
Van fölhatalmazást kaptam rá, hogy szívasson gyakorlatilag.
Igen. Hát figyelj, letelt az időnk, de nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Hát kis javítást szépen. Kell mondanom, mert Kecskeméten és Debrecenben nem akkor vagyunk, amikor mondtam, mert
nem.
A 16-án vagy te ugye a Budapesti Kongresszusi Központban, és ha jól tudom, akkor 19-én és 20-án vagyunk Kecskeméten, február 19 és 20 vagyunk Kecskeméten és Debrecenben. Várunk oda mindenkit sok szeretettel. A mai vendégünk Magás Dániel volt, aki valaha, nekem föl van írva, valaha volt favágó, vámügyintéző, raktáros, ingatlanügynök és telefonos kisasszony, de ma már színésznek tartja magát, humoristának és stand-uposnak. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Ez volt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
Hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok.
Sziasztok.